A hatalmat hol a szabadsággal, hol a kényszerrel hozzák kapcsolatba. Egyesek szerint a közös cselekvésen alapul, mások számára a küzdelemmel függ össze. Egyesek szigorúan elhatárolják az erőszaktól, mások szerint az erőszak nem más, mint a hatalom fokozott megjelenése. A hatalmat hol a joggal, hol az önkénnyel hozzák kapcsolatba. Olvashatjuk Byung-Chul Han, magyarul nemrég megjelent Mi a hatalom című könyvében. A hatalom sokarcú, és hogy mi volt a célja a filozófusnak, amikor 2005-ben megírta ezt a kötetet, és hogy vajon azóta változhatott-e a véleménye a hatalom miben létéről, arról most Csordás Gábor műfordítót kérdezem.
Kifejezetten explicit módon nem tér vissza a későbbi könyvében a hatalomra, de azok a kérdések, amik körül ez a könyv is forog, azok állandóan jelen vannak.
Igen.
Öngondoskodás, mások iránti gond, például a szabadság problémája, a vendégszeretet, barátságosság problémája. Viszont egy szempontból érdekes ez a könyv számomra is, hogy éppen mivel korai mű, sokkal szélesebb alapozású, mint a később. A később egy-egy rész problémát fókuszába vonja össze mindazt, amit ugye hát az európai kultúra ebben az adott kérdésben létrehozott, és veti össze egymással ezeket a gondolatokat. Itt egy nagyon nagy fogás, tehát ez a hatalom probléma az egyik legnehezebb és legnagyobb kérdése a filozófiának, és ez látszik is, hogy terjedelme is kétszer akkora, mint a többi könyvéhé.
Máskor is mindig idéz filozófusoktól, vitatkozik velük, de most itt hát fölvonultatja, hogy a hatalom különböző aspektusairól ki mit gondolt a filozófia történetében, nem?
Annyira összetett a kérdés, és annyira sok aspektusa van, hogy nagyon sok nézet és vélemény jött már létre erről, és ezekkel ő próbál számot vetni.
Az az érzésem, mintha egy ilyen sztereotípiát is lebontana ez a könyv, amit gondolunk, hogy sokszor az erőszakkal, az önkénnyel, a diktatúrával kapcsolatban emlegetjük a hatalmat, és mintha ezt ő nagyon szeretné eloszlatni.
Tulajdonképpen ebben a könyvben a lehetetlenre vállalkozik. Ahogy az emberi gondolkodás is lehetetlenre vállalkozik a hatalommal kapcsolatban. Most ami a sztereotípiákat illeti, nyilván a hatalom és az erőszak, vagy a hatalom és az uralom azonosítása ellenérvel. Ez nekem egy érdekes, be kell mondanom, egy ilyen önismereti élmény volt. Én arra ébredtem rá, hogy számunkra itt Kelet-Európában azért evidens az, hogy a hatalom valami rossz dolog és valami erőszakos dolog. Mert ez a történelmi tapasztalat. Ugye azt mondja Hán, és nem csak ő nyilván, hogy a hatalom akkor válik erőszakká, és az a leginkább formája a hatalomnak, lesebezhető formája, amikor nem közvetítésen alapul. Na most a kelet-európai társadalmaknak a lényegi vonása az, hogy nincsenek, hiányoznak a közvetítések. Nyugat-Európában, ahol az emberek közötti viszonyokat, azt, hogy az emberek kire hallgatnak, mit fognak csinálni, kinek az elképzeléseit váltják valóra, az nem egy közvetlen ráhatáson alapul, hanem számtalan közvetítésen, intézményeken, körökön, struktúrákon, különböző szabad egyesüléseken keresztül jön létre ezek a közvetítések. Uh-huh. Most ezek nincsenek. Tehát Kelet-Európában a hatalom, vagy a hatalom birtokosa, mondhatnám azt is, hogy szintén, hogy rá kényszerül arra, hogy erőszakkal hajtassa végre az akaratát, mert nincsenek meg azok a konszenzuális körök, amelyek magukévá tehetnék az ő szempontjait, és mint saját szándékot vagy akaratot hajtanák végre. Ez nagyon érdekes. Szerintem a nyugat-európai embernek nem elsősorban az erőszak jut eszébe a hatalomról, vagy talán nem, nem tudom, valószínűleg nem.
Hát meg például nem feltétlenül az ellenállás. Ugye itt szó esik a könyvben arról, hogy a hatalom nem azt jelenti, hogy nagy az ellenállás vele szemben, hanem valójában arról szólna, hogy az alávetettek azok egy nagy igennel válaszoljanak a hatalom szándékaira.
Ez ennél ravaszabb kérdés. Tehát ő azt mondja, és azt mondja, hogy igazában, megint mindig másokra hivatkozva vezet le egy-egy gondolatot, azt mondja, hogy az ellenállás lehetősége nélkül nem létezik hatalom. Ami azt jelenti, hogy a hatalom a szabadságot feltételez. Az más kérdés, hogy a hatalom gyakorlása vagy megvalósulása az nem az ellenállás alkalmazásán, hanem annak az árulegítételén attól való eltekintésen alapul. Tehát az ellenállás összekapcsolása a hatalommal az egy minden körülmények között érvényes összefüggés, és éppen ez az, ami megint a mi gondolkodásunktól megint távol eső felismerés, hogy a hatalom szabadságot feltételez. Szóval a vetetteknek bizonyos szabadsággal rendelkezniük kell, különben nem hatalomról van szó, hanem egyszerűen mechanikus alávetettségről, mechanikus felhasználásáról a másoknak, más személyeknek.
A hatalom kialakulása a nyelv és a hely, a föld összefüggésében is érdekes, szóval, hogy erről is lehetne beszélni, mert az ember erről például egyáltalán nem gondolkodik. Szó van a globalizációról, az online térről, és arról, hogy azért ez jelentősen megváltoztatta az eredeti elképzelés, vagy mondjuk egy korábbi filozófus elképzelését a hatalomról, nem? Hogy megváltozott a tér.
Igen, ez a lokalizáció problémája, hogy a hatalom az mindig egy helyhez kötött, egy hely elfoglalásával függ össze. Mert a hatalom önközpontú, és egy központba gyűjt mindig össze. Most ennek a központnak valahol lennie kell. És ennek a központnak egy nagyobb terület alá kell, hogy rendelődjön, ahonnan összegyűlik minden ebbe a központban. A probléma ott kezdődik majd nyilván, amikor a nemzetállamok leáldoznak, mint ahogy a mikorunkban leáldoznak, és ezzel a területhez kötött hatalomgyakorlásnak egyre kisebb a jelentősége. És egyre nagyobb lesz a jelentőségük az olyan hatalmi struktúráknak, például a nemzetközi koncerneknek, a nemzetek fölött együttműködés különböző szervezeteinek, amelyeket ilyen értelemben nem lehet földikén, nem földfelületén nem lehet lokalizálni. Most erre mondja Hahn azt, hogy a hely akkor is fontos, ha nem terület, akkor is fontos, mert vannak elvont terek. Van például ugye a legkézhetőbb az internet, a világháló tere. Ott kell helyet, online kell területet foglalni, és ott is folyik egy verseny a területek elfoglalásáért. Mert ott is a hatalom központjai jöhetnek és jönnek létre. Vagy egy másik ilyen tér, ami szintén nem geográfiai tér, a piac, a világpiac. És a piac is egy olyan tér, amiben területet kell foglalni, helyet kell foglalni, biztosítani, hogy a hatalom központjai létrejöhessenek.
A hatalomról nem csak mint politikai hatalomról beszél, hanem az egyén személyes hatalmáról is.
Ami a politikát illeti, hát most attól függ, hogy a politikán mit értünk. Mert a politikán a pártpolitikát, meg az országok irányítását értjük, akkor valóban hát messze nem csak ott van szerepe a hatalomnak. De a politikát az eredeti értelmében értjük, hogy a polisz fogalmából levezetődik, és ahogy ugye Arisztotelésznél szerepel, az ugye az emberi közösségek, az emberi együttélés problémarendszerét jelenti. És abban a pillanatban a szerelem is politika. Mert ott is két ember viszonyáról van szó, amit valamiképpen szabályozni kell, vagy amit szabályozni próbál az ember, és ebben sikerül, vagy nem.
A mai olvasónak ön szerint mit ad ez a könyv? Nyit-e új irányokat? Ugye ő mindig megpróbál szemléletformáló lenni Hahn könyveiben.
Ez a könyv abban a szempontból roppant érdekes valóban, hogy egy nagyon elterjedt összefelfogással keveredik vitába, kezd el vitatni, és nagyon eredményesen szápolja meg ezt ugye a hatalom és az erőszak összefüggését. És ez a hatalom szimplifikált, és szerintem tipikusan kelet-európai felfogásával vitatkozik, és ez nagyon tanulságos. Tehát ez azért is ajánlanám mindenkinek, mert ez egy, hogy mondjam, egy ilyen felnőttebb hozzáállás a hatalom kérdéséhez.
Csodás Gábor műfordítóval beszélgettünk Byung Chul Hahn Mi a hatalom című könyvéről. A kötetet, ahogyan a szerző filozófus korábbi könyveit is, a Tipotex kiadó jelentette meg.